Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Ez az Ahol a hely van színházi belépő című műsor, ahol ma Mácsai Pál a vendégem.
Én is jó napot kívánok.
Hát ünnepi alkalomból hívtalak téged tulajdonképpen, mert úgy alakult, hogy most voltál 50 éves.
Ja. És de jó, hogy ez... nem mondtad, akkor nem jöttem volna, mert elbújtam az 50 éves beszélgetések elől.
Jó, nem az 50 évről fogunk beszélgetni, de mégis az olyan szép, úgy, mikor mondja Marilyn Monroe, van, aki forrón szeretni, hogy 25 éves, és az egy negyed század, és hát az 50 az már mégis az két negyed század, hát ez már egészen komoly. Na jó, ennyit az 50 évről, Isten éltessen.
Kösz.
Nem tudom pontosan, hogy a színházad is kerek éves, vagy az 11, vagy
ez attól függ, honnan számoljuk, hát, amikor elkezdtek csinálni, mert az is kerek éves. 2001. szeptemberben volt az első bemutató. Tehát úgy igen. Akkor még Madácskamara volt, és 2004-ben lett Örkény.
Hát akkor tulajdonképpen a kerek évfordulód az mindig együtt lesz majd a kerek évfordulójával a színháznak, és ez így szép komplett, igen. No, hát a színházadról, az Örkény Színházról a legújabb hírt, azt hiszem tegnap olvastam, hogy egy drámapályázatot hirdettetek. Örkény István jövő évben esedékes születési centenáriuma alkalmából.
Igen, pontosan így van.
Bizonyára úgy gondoltátok, hogy erre szükség van.
Hát ez a nagyon nehéz egy ilyen általánosan elismert nagy szerzőt úgy ünnepelni, vagy köszönteni, vagy ezt a századik születésnapot úgy emlékezetessé tenni, hogy egyrészt az ember ne legyen patetikus, önismétlő, fölösleges és ünnepélyeskedő, de azért meg legyen adva a módja, ami alatt nem a mód a fontos, hanem az, hogy az emberben ez a kis igény kielégüljön, hogy egy fontos szerzőt a maga helyen köszönt, vagy ünnepel. Na és hát nyilván egy ilyen ünneplésnek, vagy a színházban az a legjobb formája, hogyha valami új létrehozását segítjük, vagy legalábbis akarjuk segíteni. És ezért világos az, hogy egy új darab születését, hát ha ez a pályázat és a díjai, ami másfél millió, egy millió és fél millió forint, ami egy tisztességes díj, nem állítom, hogy egetverő, hiszen azért a szerző az egy fél évet minimum dolgozik a darabján, noha azt mondják, hogy drámát egy ülésből jó írni két hét alatt, de hát akkor is, ő maga Örkény mondta, hogy 10 perc alatt ír meg egy novellát, de előtte 60 évet dolgozott rajta. Tehát ez valóban így van. Hát, ha ez serkenti a szerzőket, és az, akinek esetleg nem volt kedve, vagy nem tudom, az nem érezte azt a hívást, amit egyébként kellene, az ettől jobb kedvel neki ül és ír. Tehát, hogy kap a magyar színpad, vagy mit tudom én, jó esetben a világszínpad egy új művet, hát ezt éreztük a legjobbnak, ezért írtuk ki. A kiírási feltétele az, hogy nincs megkötés, műfaji megkötés, az elég szigorúan hangzik, hogy 40 éves kor alatt bárki jelentkezhet, de 40 éves kor fölött csak az, akinek már bemutatták legalább két darabját, vagy számottevő irodalmi munkássággal rendelkezik. Hát ez a dilettánsok hadának kiszűrésére van.
Igen. Az pályadíj, amit említettél, ami összesen akkor, nem tudom, 2 millió forint, ebből arra következtetnék, hogy lehet... Három, igen. Hogy lehet, hogy az anyagi helyzetetek most valamelyest rendeződött azóta, hogy leszakadtatok, önállósultatok.
Hogyne, hát különben nem válhattunk volna le. Tehát megkaptuk azt a pénzt, amivel egy színház önállóan tud működni, annak a minimumát, tehát annak az alsó hangját, de ebből már lehet működni. Hozzáteszem, ezt nem mi fizetjük, hanem az Égisz, ahol ő dolgozott, Örkény a Szinenciumának éveiben, az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárban dolgozott, igen. De akkor is megcsináltuk volna a pályázatot, ha nincs, tehát ki tudtuk volna ezt a 3 millió forintot gazdálkodni egy évspórolással. A mi büdzsénk az teljesen normális, körülbelül azonos mondjuk nagyságrendben, nem is körülbelül pontosan a Radnóti Színházéval, ami egy a miénknél kisebb színház, ami egyrészt azt jelenti, hogy nekünk több pénzre van szükségünk, másrészt azt jelenti, hogy a bevételünk is több, hiszen nagyobb a nézőterünk, tehát nagyjából egyensúlyban tudunk lenni azokkal a pályázatokkal, amik egyébként még vannak bemutatókhoz.
De ez mindenképpen előrelépés anyagilag, hát ahhoz képest, hogy korábban úgy finanszíroztak benneteket, mintha egy zenész színház.
Hát ez nem előrelépés, ez egy óriási ugrás, tehát ez egy minőségi ugrás. Színháznak vagyunk tekintve, Korábban nem annak voltunk tekintve, hanem zenés színház is színház, de finanszírozási oldalról, vagy támogatási oldalról tökéletesen más. Tehát a párja. És hát ezzel egyedül voltunk, hogy mi egy prózai színház voltunk, vagy művész színház voltunk, mindegy, nevezzük, ahogy akarjuk. Én ugyan ma jobb szeretem a prózai színházat mondani. És hát mégis a zenés színházaknak jutó támogatást kaptuk. Tényleg, hát rémes helyzetek voltak. Nagyon tisztességesen kiállt a társulat ennek ellenére a színház mellett. Sose mentek el, amikor félpénzért kellett játszaniuk se. Mentek el, és végül ez a türelem, ez valahogy furcsa módon meghozta a gyümölcsét.
Hát akkor így a 10 éves múltra visszatekintve mostanra a jók elnyerték méltó jutalmukat, igen, és rendeződött a helyzetetek. Hát erről a 10 évről egy kicsit beszéljünk, mert én úgy érzem, hogy ez alatt a 10 év alatt nagyjából eljutott ez a színház oda, ahova jó lett volna eljutni 10 év alatt. Te is így látod?
Hát oda jutott el, ahova tudott. Figyelj, van ennél tovább. Tehát ez most egy szerintem jó színház, hát mindenképpen természetesen jobb, mint ami korábban volt. Ez nem is volt kérdés. Ilyenkor azzal a kérdés már régen, ugye nem a Madách Kamarát kell meghaladni, egy kétes minőségű és erkölcsű színházat, hanem önmagunkat kell meghaladni, ami sokkal nehezebb. Az a kérdés, hogy ez egy fontos színháze, tehát hogy hozzászól-e a világhoz. Az, hogy az előadások szakmailag tisztességesen vannak megcsinálva, odafigyelve vannak megcsinálva, nagyon jó színészek játszanak, igyekeznek a tehetségük javát nyújtani. Sikerült a magyar rendezői, szűk jó rendezői gárdának az élvonalából megnyerni embereket. Az mindig az, hogy ez egy fontos színháze, az már sokkal bonyolultabb kérdés, mert itt az a kérdés, hogy mi a fontos színház, hogy szól hozzá a világhoz, nem csak közéleti értelemben, hanem esztétikailag is akár. Hát abban én egyáltalán vagyok elégedett.
De pont ezt kérdezted mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, 2005-2006-ban, hogy ez a kérdés, hogy áttörünk-e a jó színházból a fontosba, és hogy egy megbízható színház az őrkény, amelyről tudni lehet, hogy a produkció nem esnek bizonyos nívó alá, de nem vagyunk revelatívak. Én meg azt gondolom, hogy a tavalyi évadotok, tehát így 10 év után most már fontosak is, meg revelatívak is voltak.
Jaj, de jó, akkor így van.
Hát akkor ezt most tőlem megtudtad, jó. No, de hát... Mégis hová, merre?
Figyelj, az a helyzet, hogy az, hogy magunkat kell meghaladni, ugye ez a nagyképű duma, ez a mutatós nagyképű duma, ez azt jelenti, hogy merni kell elengedni, amit tudunk, tehát ami megvan. Az azt jelenti, hogy merni kell kísérletezni. Ebből nagy eredmények születhetnek, komoly előadások és nagy pofára esések. Tehát mit tudom én, a Tóték például, amit be sem mutattunk, mert én annyira elégedetlen voltam vele, vagy a Kihagyhatatlan című darabunk, ami megint csak csupa merészségből volt, de rossz lett, vagy a János Király című darabunk, ami megint csak csupa merészségből van, de jó lett, az mind abból van. És leginkább abban tudnám megfogalmazni a feladatot, hogy mi, ami előttünk van, hogy nem félni. Tehát, hogy merni azokhoz a darabokhoz, azokhoz a rendezőkhöz, azokhoz a kérdésekhez nyúlni, amik valójában érdekelnek. Hát ezt jelenti. Most például csináljuk a Pillantás a Hídról című amerikai drámát, amiről mindannyian tudjuk, hogy mi, és valami egészen mást akarunk vele kezdeni. Állandóan beleütközünk a saját félelmeinkbe, a saját korlátottságunkba. Én egyáltalán nem vagyok egy avantgárd alkat, tehát sose voltam, sose leszek. De az ezen való reszelés, megérteni, hogy mi a színháznak a radikálisabb nyelve, ami alatt nem azt értem, hogy ez egy avantgárd hely lenne, csak igazán lényeges kérdéseket föltenni a színpadon, a játékstílussal, a darabbal, önmagunkkal kapcsolatban, hát ezen dolgozunk, ezen reszelünk, ez egy ilyen napi munka.
Mindig is benne volt a működésetekben, benne a kockázatvállalás, igen, gondolom, tehát soha valóban. Nem is féltetek az első években, vagy legalábbis nem látszott az első években sem, amikor pedig az egész működés azon alapult, hogy meg volt határozva, hogy milyen nézettség alá nem szabad
jutni. Hát ma is megvan, hát nem ír, nem ír, mi nekünk jó nézettségünk
van. Ma hogy van ez? Ma hát, hogy van ez?
Nem
ma
írja
meddig?
Elő senki. Tehát uh-huh. a közszolgáltatási
de te, mint igazgató, ezt te határozod meg, hogy...
Az élet határozza meg. Szóval van egy úgynevezett közszolgáltatási szerződésünk, a fenntartó, aki a főváros, ami előír bizonyos dolgokat. Előadás számot 180, a minimum még 220-at játszunk körülbelül, ez úgy normális, és így szokták a színházak ezt a 10-20%-os túlteljesítést. A bemutató számot 2 írnak elő, nekünk van 4-5, ez is rendben van. Nézettséget nem írnak elő, de hát azt azért tudjuk, hogy a világban úgy van, az az általános, hogy 75%-os nézettség fölött egy színház, vagy egy igazgató, vagy egy színházi helyzet rendben van. Tehát azt nem bántják nézettségi okból, egyéb okból lehet, hogy bántják. Nálunk ez följebb van, tehát mi annyira el vagyunk kényeztetve még mindig a 70-es, 80-as évek állandó teltházainak az emlékétől és a nosztalgiájától, hogy nálunk azért 90 fölött érinthetetlen valaki ebből a szempontból. Más szempontból lehet piszkálni, de én magam is azt érzem, hogy 90 fölött vagyok elégedett. Tehát amikor bemegyek a szervezési osztályra, akkor nagyon helyes emberek dolgoznak ott, és mindig mondom, hogy egy kérésem van, mindig minden legyen tele. És akkor azt csináltok, amit akartok. Ugye ezt a rendkívül szellemes viccet engedem meg magamnak minden alkalommal.
Én de mindig nevetnek, remélem.
Hát persze. Nem, jóba vagyunk, nincs megjátszás szerencsére. És hát 91 az idei nézettségünk, százalék, ami amiatt jó, hogy mi műsoron tartunk stúdióba való előadásokat is a nagy színpadon, nincsen stúdiószínpadunk, egyébként kéne, tulajdonképpen ez a nagy fejlődés lenne, nekünk jó, de az nagyon sok pénz kell, mert egyrészt nagyobb társulat kell, hiszen nem lehet egyszerre játszani a kis színpadon, meg a nagy színpadon, csak egy nagyobb társulattal.
Hány fős most a színész társulat?
16.
16 még mindig.
Igen. Másrészt pedig a stúdió előadás hol biztos, hogy ráfizetéses. Tehát ha egy színésznél több van benne, akkor biztos, hogy többbe kerül, mint amennyit hoz. Magyarul ahhoz több pénz kell. Egyébként most néztem, hogy a Katona, nem néztem, hanem talán észrevettem, hogy a Katona is a 10. évben nyitotta a Kamrát. Tehát úgy látszik, hogy ebben van valami ilyen, hogy amikor eldől, hogy egy színház van, vagy lesz, hát a Katona sokkal fontosabb volt az első 10 évében persze, mint mi voltunk a saját első 10 évünkben. De valahogy 10 év után úgy látszik, hogy ez fölmerül. Tehát a nézettségünk az 91% lesz, ami jó
szám. És tulajdonképpen láttál már olyan kis helyet, ami megtetszett neked, hogy ez lehetne stúdió?
Hát nem, képzeld el, nem. Most bízom benne, hogy talán majd a kerülettel együtt, a 7. kerülettel együtt sikerül találni egy helyet. Elég sok mindennek kell megfelelni, rémes szabályzók vannak, tehát hogy közönségforgalmi, úgynevezett közönségforgalmi hely lehessen valami, ahhoz olyan muszályok vannak, olyan törvények vannak, a négyzetméter, a lépcsőszélesség, a bukavédelem és a WC-k, teljesen jogosan persze, tehát nagyon nehezen tudja egy hely teljesíteni. Úgy számos hely tudja teljesíteni, ha beleteszünk 40-50 millió forintot, de hát ez égenföldön nincs ilyen pénz.
A 91%-nál a szabadba vágtam, sajnos, nem bocsánat, baj. De ott fogjuk folytatni egy zeneszám után. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb, and then you people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam. Yeah.
but you know you're only used to, yeah. Juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that booze is not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Mácsai Pállal beszélgetünk az Örkény Színházról. Ott tartottunk, hogy igen szép nézettséggel büszkélkedhet ez a színház, 91%. Valamit itt folytatni akartunk. Hogy ez, igen, hogy ez nálunk van ez az igény, hogy magas legyen a nézettség, és ez szépen teljesül is az Örkény Színházban. Igen, azt akartam én ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy ezzel a nézettséggel, mint átlaggal az ember, mint igazgató nyilván játszik.
Mit jelent ez?
Hát azt jelenti, hogy vannak előadások, amik biztosak, és akkor a kockázatot ott hát vállalod, hogy van olyan, ami...
Igen,
mi az a maximális kockázat, amit el... Mondjuk egy félházas előadás meddig mehet el?
Attól függ, hogy mibe kerül. Uh-huh. Tehát például az Arab Éjszaka című előadása, amit Bagosi László rendezett, nagyon fontos előadás volt, rajongtunk érte, pokoli előadás volt. Tehát ugye ott mindegy, nem mutatom a hallgatót azzal, hogy miért. Öten ültünk színészek öt székben, néztünk előre, és egy történetet meséltünk el, egymás szavát a másik szavába öltve, vagy a saját szavunkat a másik szavába öltve, egy szövegfolyondár volt, ahol nem lehetett szöveget, vagy szünetet tartani, és mindenkinek 200-300 megszólalása volt. Iszonyú nehéz. Tehát egy ilyen koncentrációs gyakorlat volt, olyan nehéz, hogy minden előadás előtt két komplett próbát kellett tartani, és ennek ellenére nagyon szerettük.
Mi nézők pedig ültünk a nézőtéren, és láttuk mindazt, amit én elmondtam.
Ez egy ilyen vetítés volt. Mm. Ez nagyon jól áll egyébként az Örkény Színháznak, erről majd mesélek, ha akarod. És hát ezt műsoron tudtuk tartani félházzal is, annak ellenére, hogy a statisztikát a félház nagyon rongálja, de ki lehet fizetni, miután nálunk nincs fizetés, hanem a színészek fellépti díjért dolgoznak. De ahol 10 színész van, ott kétszer annyiba kerül egy úgynevezett aznapi költség, vagy az esti költség, vagy az előadás önköltsége, és akkor már nem lehet félházzal műsoron tartani. Tehát például az Arturo Ui Zsóté rendezése, ami szép díjakat nyert a Poszton, és egy értékes előadás volt, azt le kellett venni, amikor félház alá esett volna a nézettsége. Egyébként félház alatt semmit nem hagyok természetesen menni, de olyan is van, hogy teltházzal vettem le. Két előadás is volt, amit nagy, zsúfolt, ígéretes teltházakkal levettem. Az egyik a Sárkány, a saját rendezésem, volt a másik a Kihagyhatatlan, a nyári előadásunk.
Mert megnézted, és azt mondtad, hogy ez nem sikerült.
Igen. Röviden, igen.
Uh-huh. Jó. Hogyan látod most a társulatot, ezt a 16 embert? Van-e terved bővíteni? Erről is volt korábban szó, hogy amikor önállósultok, akkor talán lehet egy kicsit
nem
bővíteni.
Nem lehetett, ennek pénzügyi oka van. Tehát nem lehetett. Hát komplettnak látom tulajdonképpen. Tehát arra, amire nekünk kell, arra komplett.
Tehát nincs hiányod semmiből, senkiből?
Ha van, akkor inkább vendéget hívunk, mert így is sok a boldogtalan a társulatban. Tehát világos, hogy azok a 35 és 50 közötti nők például, akik nálunk vannak négyen is, azokból valaki mindig boldogtalan, de általában többek. Hát a drámairodalomban nincsen annyi női szerepe. Onnan az életkorban ezt tudnivaló, hogy elfogynak a női szerepek, tehát a fiatal lányoknak sok van. Eleve az írott szerepek, hát mégiscsak ebből dolgozunk, amit az írók írnak nekünk, tehát eleve az írott szerepek egyharmada nő. ha ezt valaki kiszámolja egy statisztikában. És ennek az egyharmadnak is a fele fiatal lány. Tehát az összes írott szerepnek a hatoda marad egy 30-35 éves életkorát betöltött nőnek. Világos, hogyha négyen vannak egy színházban, akkor ott sokan vannak. Persze mind különböző karakterek, és mind különböző alkatok, különböző igényekkel is, meg különböző kíváncsiságokat váltanak ki rendezőkből, de mégis ez nagyon nehéz. Aztán hát szóval egy Pogány Judit például tökéletesen egyedül betölti azt a szerepkört, amit egy 60 év fölötti színésznő betölthet. Tehát egy országban, hogyha egyszerre él Gobi Hilda, Patkós Irma és Dajka Margit, akkor túlkínálat van. Ez már csak ilyen. Persze mi boldogok vagyunk, ha ilyen túlkínálat van, de ez egy nagyon szigorú pálya ám. Tehát ez egy biológiai pálya.
Hát ezzel sajnos tisztában kell lenni egyébként minden színésznőnek, hogy vannak ott olyan évtizedek, amikor valahogy meg kell próbálni másképp épülni.
Igen. Nehéz, nincs ebben praxisunk. Tehát például mit tudom én, a Bíró Kriszta nagyon jól csinálja, mert
ő
ír,
nagyon
meg,
jó példa,
meg,
igen,
meg
igen.
Szövegeket állít össze. Ettől ő még holtboldogtalan, mint színésznő, és állandóan szemrehányást kapok, hogy miért nem játszik, amit én tényleg szeretettel és respektussal megpróbálok megmagyarázni. De hát ott van egy jó példa arra, hogy hogyan lehet. Nehéz életfeladat. Tehát mi elkényeztetett férfiak, akiknek 35 körül kinyílik a szerep paletta, és 60 éves korunkig jobbnál jobb szerepeket játszhatunk, ezt nem is tudjuk átélni, hogy milyen vacak ez.
Az előbb említettem az elmúlt évadot, ami kiemelkedő volt a társulatod életében. Az idei viszont, hát az eléggé... Hát nem is az, hogy pechsorozat, nem is tudom, minek nevezzem, de hát nehézség hátán, azt hiszem.
Rémes.
Tehát ugye ott kezdődött, hogy tavaly májusban elveszítettétek, és elvesztettük mi is Végvári Tamást.
Így, igen.
Aki, ahogy Pogány Juditot említetted, hát nyilván ő is ebben a társulatban egy egyedülálló.
Hát persze.
Személy
és
volt.
És hát nem pótolható természetesen, hiszen 70 fölötti férfi színész, aki él is, és szöveget is tud tanulni, és jó művész is, és szeretjük is, és az első perctő velünk van, hát nincs sok. Tehát aki van, az a maga színházában van, helyesen és természetesen. Tehát így nem pótolható. Aztán folytatódott azzal, hogy volt a kihagyhatatlan, amit én levettem a műsorról, nyafkaságból, vagy azért, mert nem tetszett. Aztán jött a Tóték, amelyik egy nagy vállalkozás volt, de nem jutott el a bemutatóig, mert hát tulajdonképpen én vagyok az oka, amennyiben nagyon sok rizikót gyűjtöttem a próbafolyamat köré. Tehát túl sokat gyűjtöttem köré. Egyrészt csináltunk egy új szövegkönyvet, ami szerintem pompás. Tehát ugyanúgy a Gáspár Ildikót csinálta, mint a Macskajáték szövegkönyvünket. Itt is ugyanaz a helyzet, hogy van egy eredeti kisregény, tehát egy úrtext, amihez vissza lehet nyúlni. Bár volna minden színdarabnak ilyenje, milyen jó lenne egy Cseresznyéske című regény, amit szintén Csehov írt, és akkor abból lehetne szemezgetni motivumokat. Tehát van egy új szövegkönyv, vagy volt egy új szövegkönyv, az orosz rendező Kordonszki, akivel mi már dolgoztunk, és akkor eljött a Kordonszki, elkezdtünk dolgozni, rettentő nehezen haladtunk, majd betegségek sora jött, de egészen ilyen, hogy mondjam, bibliai sorozatban, hogy jönnek a sáskák, aztán a vérek, aztán a, nem tudom. És hát a rendelkezésünkre álló két hónapból kevesebb, mint a felét tudtuk próbálni, a Kordonszkinak el kellett menni, a premier közelgett, tehát én leállítottam szépen a próbát, nem volt esély, hogy ezt mi bemutatjuk, és majd bemutatjuk egyszer. Mindenképp meg is fogjuk csinálni. Egyébként én fogom rendezni, és más szereposztása lesz, mert ezt a pech sorozatot ezt nem akarom tovább vinni.
Így az erről csak annyit tudva, hogy igen, a bemutató nem lesz, tulajdonképpen én magamban erre gyanakodtam, hogy te mint örkényhez erősen kötődő rendező állítottad le ezt a dolgot. Nem, ez történt.
Nem ez történt. Itt a Kornoszki lényegében értette, hogy miről van szó. Itt az történt, hogy alig-alig tudtunk próbálni. Tehát hol ő volt beteg, hol mi voltunk betegek. Ami rémes, hát telik az idő. és emiatt aztán kisebb fort odáig, hogy eljuthattunk volna oda, hogy kiderüljön, hogy ez egy milyen előadás lesz. Volt belőle egy nyilvános próba, amit a pártoló tagoknak mindig tartunk, ahol nagyon nagy sikere volt. Tehát nagyon komoly beírások voltak a netre, amit az elfogult pártolóink mindig szoktak írni. Ez persze nem jelent semmit, hogy 25 perc érdekes egy előadásból. Hát itt a történetet kellett volna elmesélni. Aztán, hát ez volt a második trauma, az harmadik az évadban. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy amikor el kellett menni a kritikus díjátadóra, ahol sok díjat kaptunk, akkor én átvettem egy párat ebből, mint mások helyett átvevő igazgató, és én tudtam, hogy másnap leállítom a tóték próbákat, ami nagyon nyomasztó volt. Tehát ez egy ilyen lidérces esteként marad meg én bennem, ez a sok díj.
Ez a szép ünnep.
Igen.
És hiányzott ez a bemutató egyébként a repertoár, vagy a működés?
Hát persze, persze. Mi mindig eléggé az élén megyünk ennek, mert ja, még a 90-hez ez is hozzátartozik, hogy egy tulajdonképpen sikernek szánt slágerdarab nem lett bemutatva. Igen, hiányzott, mert a végvári halála miatt lekerültek darabok, a kihagyhatatlan nem mutattuk be, mondom. Tehát ez megterheli a régi repertoárt, túl sokszor kell játszani darabokat.
Végvári szerepét egyébként játszol te?
Én játszom kettőt is átvettem, az egyik az a finito, a másik pedig az üvegcipőben a szerepel.
Te pótlód, vagy ez csak egy ilyen kényszer
helyzet? Ez kényszer. Azért, hát nézd, több okból sem szeretném én pótolni. Egyrészt leterheltség miatt, másrészt pedig, hát nem is tudom, mert mondjuk öreg embert, azt mégis másképp játszom, mint ő, aki az. Nekem pedig valamit még, nem sokat, de még valamit alakítgatni kell magamon, hogy olyan legyek.
Most mosolyog sármosan, jelzem.
Jaj. Na most.
Nem látják a hallgatók, mert néha szoktam őket így tudósítani, mint a régi helyes, színházi közvetítésekben, hogy mi történik.
És utána jött végre a Gigor Attila darabja, a Bergman Dulfi és Elnémult című. Nem. Az se lett elég jó, nem lett elég izgalmas, szép előadás, jól elemzett, komolyan elemzett, de pasztel. Szerintem annak egy szenvedélyesebb előadásnak kellett volna lennie, de nagyon komoly kvalitások vannak a Gigornál, tehát vissza fogom hívni rendezni. Akkor is az első nem sikerült. Megcsináltuk a Nőnyugat című előadást, amelyet a Tália régi stúdiójában mutattunk be, az egy egyértelmű nagy siker, és kritikai siker is, meg közönség siker is. Én is szerettem. És a
én
János
is szerettem.
Király. Te is szeretted. És a János Királyt, ami szintén jó lett.
Mi úgy néz ki, hogy az évad sikere, nem?
Igen. A Nőnyugat is az egyébként, csak hát el van dugva egy kicsit. Tehát, na, az évad úgy néz ki, hogy két nagy siker és két bukta. Ami tulajdonképpen rendben van egy évadban. De azért nagyon elfárasztott minket. Nagyon elfárasztott minket az is, hogy Széles László elment a színháztól, betegség folytán nem játssza a szerepeit, át kellett osztani 5 főszerepet, ami rengeteg energiát viszel, hiszen mindig a múlt darabkáinak az esztergálása van ilyenkor. Nem előre megyünk, hanem régi darabokon farigcsálunk. Csúlya beteg lett, nagyon beteg lett, és tökéletesen megúszta egy isteni, őrangyali kegyelem folytán. Ő helyette is beugrások vannak egész áprilisban, megint 5 főszerep.
De egyébként a Pillantás a hídról az vele készül?
Vele, próbál már, de nem játszhat.
Értem.
Még. Tehát tök jól van. Megúszott valamit, amit nem szoktak megúszni, és csodás szerencséje volt, és hogyha hajlandó lesz arra, hogy letegye a cigit, és hajlandó rá, és hajlandó legyen arra, hogy visszafogjon a munka tempójából, és hajlandó rá, akkor itt lesz velünk még 40 évig. Ami hát azért fontos nekem különösen, mert évfolyamtársam volt, együtt nőttünk fel kvázi, tehát nagyon megviselt volna, ha ő beteg, de szerencsére nem az. Most már. At the reception, a glass of wine in her hand, I knew
she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Will you just fight, fight? You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják, Mácsai Pál a vendégem, vele beszélgetünk az Örkény Színházról. A János Király előadást említetted, ez a legfrissebb bemutatótok. Ebben te magad is játszol. És hát biztos gondoltál arra, amire én is gondoltam, hogy volt ebből egy előadás régen, ami neked elég nagy személyes sikered is volt. Furcsa volt most ezzel a darabbal újra találkozni?
Nem, meglepően nem. Annyira más, amit Bagosi akart, mint amit Kerényi Imre csinált, 83-ban a főiskolán, és 84-ben a Vászínházban. Te ott voltál, láttad, hát együtt voltunk akkoriban, már az osztály körül nagyon sokat voltál, vagy kvázi együtt is az osztályjal sokat, tehát láttad mind a kettőt, tudod, hát ez teljesen más. A szöveg ugyanaz, és mondjuk hát radikálisan meg van húzva, tehát itt most sokkal rövidebb. Egyáltalán nem volt furcsa. És nem volt semmiféle fájdalmas nosztalgiám, amit nem bánok, hogy nem volt. Az egy nagyon jó előadás volt, egy fontos előadás volt, azt a mai hallgatók nem nagyon hiszik el, de úgy volt az Audrey színpadon a János Király vizsga, Kerényi Imre volt az osztályfőnökünk, hogy hát tűzoltósági balhé volt a János Királyból minden egyes előadáson, mert többen akartak bejönni, mint ahányan fértek, és azon kívül, hogy álltak a fal mellett, vastag sorokban az emberek, még az előcsarnokból el kellett őket küldeni. Ez így volt. Ott valami nagyon összejött, hát nyilván összejött az, hogy csupa fiatal ember volt, összejött az, hogy ennek a darabnak van egy politikai pikantériája, ami akkor természetesen arról szólt, mint minden arról szólt, hogy a ruszkik menjenek ki. Tehát ahol politikus lépett a színpadra, az vagy Nagy Imréről szólt, vagy arról, hogy az oroszok menjenek haza, abból a gyermeteg illúzióból, hogy Európában, nyugaton, a demokráciában biztos másképp van. Na most ez megszűnt mára, ez az illúziónk vastagon, tudjuk, hogy nincs másképp, tudjuk, hogy ezek más áramok és más összefüggések, sokkal mélyebben van a baj, mint egy adott politikai rendszer volna. És ez a darab ma is megszólal láthatóan, tehát egy csomó olyan tapasztalat van a nézőtéren, amitől úgy érzi a néző, hogy ez szíven üti. De egész más előadás. A mi régi előadásunkban volt valami érzelmes réteg, hát ő egy moralista, a Dürrenmatt alapvetően, és ennyiben egy kicsit érzelmes is, meg érzelgős is. Tehát magyarul van egy hős, akiről azt lehet hinni, hogy ő tényleg jót akar, vagy egyenes, vagy őszinte. A népből jövő fattyú, aki a túltenyésztett királyi udvarok cinizmusával szemben valami igazi, tiszta szándékot képvisel. Ezzel az illúzióval leszámol a Bagosi. Tehát ő nem így gondolja, ezeket a szálakat ritkította, és ő azt mondja, hogy valószínűnek érzi, hogy ebben a jelen politikai közegben nincsenek tiszta gondolatok, és nincsenek egyenes szándékok. És ezt a nézőtér szomorú egyetértéssel látja.
Szomorú egyben, vidám nevetős egyetértéssel.
Hát igen, persze, szomorú egy, tehát szomorú röhögésekkel honorálja ezt az észrevételt. Elég sok csalódás van az egész magyar társadalomban az elmúlt mondjuk 20-21-22 évvel kapcsolatban. Kinek ezért, kinek azért. Tök mindegy, hogy Fidesz, vagy MSZP, vagy SZDSZ. Nem erről van szó. Egész másról van szó. Arról van szó, hogy illúziók vesztek el, és reményekben csalatkoztunk mindannyian. Tehát azt például senki nem gondolja, hogy a nyilvánosság előtt elmondott beszédek, az ígéretek, a kifelé mutatott arcok a valódi szándékokat tükrözik. Ezt például senki nem gondolja ma Magyarországon, aki egy csöppet is józan, egyik oldalon sem. Tehát az a találgatás, az a firtatás, az a matatás, hogy mire is gondol, amikor ezt mondja, ez mindannyiunk alapélménye. Mit kell ebből érteni, amit hallunk, ez is alapélménye. Ez az előadás erről szól tulajdonképpen, illetve a darab erről szól, nem csak az előadás. Arról szól, hogy már maga a politikai, nem a politikus a fontos, hát itt királyok vannak, és ne felejtsük el, ez egy Shakespeare darab átirata. Ők maguk sem tudják, hogy mit akarnak, és hol van az ígéreteik, és a nyilvánosságnak szánt mondataik, és a saját valódi szándékaik között az igazság. Tehát eltévednek a szerepek között folyton ezek az alakok.
Ezt az előadást Bagosi László rendezte, igen, mint mondod, aki egy visszatérő, azt lehet mondani, hogy oszlopszerű, már így mondanám, rendezője, igen, ennek a társulatnak. Igen. Nyilván fontosnak tartjátok a vele való munkát. Ez a rendező kérdés, ez téged régóta foglalkoztat, hogy mindenképpen kell lennének olyan rendezők, akik rendszeresen dolgoznak a társulattal, és egy pillanatban úgy gondoltad, hogy ez ha másképp nem megy, akkor ki kell nevelni rendezőt. Ez hogy áll ez a dolog?
Sehogy.
Nem.
Sehogy. A Dömötör András, ugye, aki nálunk színész, ő volt 8 éven, 7-8 éven keresztül, és ő rendező. Én azt gondoltam, hogy talán majd ő, de ő nem talált hangot ebben a színházban rendezőként. Úgy tűnik, hogy sokkal inkább például a Kamrában most a Nádas Péter Szirénének című darabjával sokkal jobban otthon van, akkor neki el kell menni, el is ment, helyesen tette. Tehát ha ő neki ez idegen terep, akkor másuk kell.
Hát lehet, hogy az nem működik elég jól, hogy valaki kezdő színészként elkezd egy társulatban, és aztán ott kellene kinőni a rendezőnek.
Nem, nincsenek ilyen, még csak ki sem mondott presztízs dolgok se az Örkényben. Az egyik legfontosabb, hogy ez az egész nincs. Tehát ugye mondtad az előbb, hogy ők meg nevetnek az igazgató viccén. Abszolút nincs. Tehát nyugodtan és kélyesen beszólnak nekem állandóan, ha éppen valami hülyeséget mondok, vagy csinálok, amit természetesen előfordul. Nincsen ilyen. Tehát a legkosúdiasabb művész is teljesen kíváncsian megy le, akár a Dömötörrel, akár nem a Dömötörrel a színpadra próbálni. Aztán maga az a teljesítménnyel fogja dönteni, hogy találnak-e hangot, vagy nem találnak. Nagyon nehéz velük hangot találni, ez igaz. Tehát ez egy nagy igényű társulat, kérdező színészek, rengeteg tapasztalattal, tehát nem lehet mellé beszélni. Ezt nem arra mondom, hogy a Dömötör mellé beszél, szó sincs róla, az csak egy másik világ. De az, aki mellé beszél, az elvérzik. Tehát ez itt nagy igényű emberek.
Nekem így a távolból jó képen van erről a társulatról, tehát engem az is meglepett, hogy ha azt mondod, hogy színésznők boldogtalanok. Persze értem én az ő személyes szakmai boldogtalanságukat, de mégis valahogy ez a társulat így így kívülről olyan jól hát
lévelnek látszik. Nagyon sokat bírtak ki. Tehát egyrészt kibírtuk egymást. Az nem könnyű. Tehát amikor én hívtam őket össze, én tudtam, hogy ők kik, ismertem a képességeiket, de abban nem lettem biztos, hogy ők ennyire jól bírják ki egymást. Tehát az egymás elviselésének a képessége az egy feladat a színházban. Ez szinte véletlen. Aztán kibírtak számtalan anyagi, hogy mondjam, nem túlzóan, de mégis, hát anyagi megaláztatást. Tehát amikor félpénzért kellett játszani például. Aztán kibírták például ezt az évadot mindenféle sérülés nélkül, amikor rengeteget kellett dolgozni úgy, hogy nem új darabokon dolgoztunk, hanem mentettük a menthetőt, a beugrásokról beszélek. Hát azért, ha két vezető színész kiesik, vagy mondjuk a Végvárit is vegyük hozzá, hát az nagyon sok próba, tehát ez 50-60-70 komplett próba a régi darabokon.
Az biztos, hogy egy ilyen évad az nagy vizsgahelyzet egy társadalomnak.
Igen, és én úgy érzékelem, hogy rezzenéstelenül. Tehát azt vonom le ebből, kell minden évben írni beszámolót a fővárosnak, hogy milyen volt az évad, most is írtam beszámolót az évad végén.
És elolvassák, megjegyzést fűznek hozzá?
Nem tudom. Nem. A gazdasági részhez biztos, de művészileg is kell, és vagy a művészi oldalról, és azt írtam, hogy ebből az egészből az igazán fontos tanulság, hogy nagy krízis helyzetben is ez a színház megrendülés, rezzenés nélkül áll a helyén. Hát ez nagyon-nagyon komoly. Azért egy ilyen edzi is a társulatot. Igaz, hogy rengeteg siker van benne mögöttünk, tehát nagyon sok díj van benne, nagyon sok elismerés, nagyon sok pozitív élmény, és hogyha ezek nincsenek, akkor nyilván kevesebb bizalom van, de így semmiféle bizalomvesztés nem volt se felém, se egymás felé, se a színház felé, mindenki értette, mi van, és csinálta a dolgát. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship, babe. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok, Mácsai Pál a vendégem. Az utolsó blokkban a villámkérdések következnek. Van ebben a színházban olyan rendező, aki a te színészi pályáddal is foglalkozik?
Nem
építi,
nagyon.
Vagy fejleszti, vagy tehát gondol arra, hogy
nem nagyon,
te egy színész is vagy?
Nem, hát van, aki azt mondja, hogy igen, persze, osztrám szerepet, de nincsen, aki azt gondolja, hogy na, őt akkor nézzük, hogy ő benne mi minden van, ilyen fajta kíváncsiság nincs bennük. Aminek vagy én vagyok az oka, annyiban mindenképp én vagyok az oka, hogy én vagyok az igazgató, tehát magamat kormányoztam ebbe a helyzetbe. Ez helyes, mert ez a színház, ez egy értelmes élet szerintem. És ezt a két lovat nem lehetne egy fenékkel sokáig ülni. Tehát az ember vezető szerepeket játszik folyton, azon farigcsál, hogy a saját személyisége hol van, hogy milyen szerepek felé nyílhat, hogy mi fogyott el belőle, mi került bele. Hát vagy ezzel foglalkozik valaki, vagy azzal, hogy igazgat egy színházat. Ez a kettő nem megy, vagy nekem nem megy. Lehet, hogy van, akinek megy. Lehet, hogy Várkonyinak ment, vagy Majornak ment. Nekem nem. Tehát ilyen nincs.
Van egy jelentős színészi produkciód, az Örkény Ested, amit több mint 500-szor adtál elő, és azt hiszem, hogy 15 éve játszod. Hát 15 év az nagyon, főleg az elmúlt 15 év az egy nagyon-nagyon hosszú és komoly időszak. Igen. Nagyon sok felé jártál vele. Érezted azt, hogy a közönség megváltozott 15 év alatt?
Igen, éreztem. De ez nagyon sok reményt is ad. Tehát úgy éreztem, hogy megváltozott, hogy kicsit kevésbé bírják. De ez se úgy igaz, mert ugye ez elindult egy 90 személyes pici teremben a Komédiumban. Ott volt belőle 200. Aztán átvittük az Örkénybe, ami több mint négyszer akkora. Egész szorongató volt ott mondani, hát nem ehhez voltam szokva. Ott is túl van 150-en, és mindig tele van. Tehát először fogy el a kasszában az Azt mesélj, de Pista jegye. Ami, hát csodás. Hozzáteszem, hogy tényleg azt gondolom, mindenféle álszerénység nélkül, hogy ez elsősorban a szöveg érdeme. Nyilván jól van mondva, de valóban a szöveg érdeme. Na most, kicsit rövidebben kell mondani, tehát 5 perccel rövidebb mind a két felvonás, összesen 10-zer az egész, mint az elején volt.
Ez azt jelenti, hogy kihagytál belőle, vagy azt, gyorsabban beszél?
Nem, azt jelenti, hogy kihagytam belőle. Azt jelenti, hogy a türelem, a fenék egy kicsit nyugtalanabban nézőtereken, mint akkor volt. Ugyanakkor, tehát ennyiben érzem a változást. Azt természetesen érzem, hogy mikor mi kerül előtérbe, mikor mi fontosabb, mikor mi rezonál jobban a nézőtér. Ennek a 20. századi életnek a történéseiből mindig arra, ami az aktuál politikában szóban van, mindig, és vagy ami arra hasonlít. És hát rengeteg reményt ad, mert azért az, hogy ez megtelik ennyiszer, hogy ez az embereket érdekli, ez a dögunalmas dolog, hogy jön egy színész egy állandó fényben, ülve egy székben, egy unalmas színű nadrágban, locsog, ez nagyon vigasztaló.
Milyen színű az a nadrág?
Ilyen kordbársony, ilyen kordszínű. És az is vigasztaló, hogy mindenhol mindenki mindig érti. Tehát volt például, mindig ezzel szoktam példálozni, hogy volt egy hét, amikor többször mondtam, ez gyakori, és egyszer mondtam a Tudományos Akadémián valami olyan helyzetben, ahol doktor ülhetett csak be. És hát nagyon-nagyon szerették. És másnap mondtam a Nádudvari könyvtárban, ez tél volt, nagyon nehezen értem le, elkéstem, eltévedtem a hortobágyon, nem tudom, mi olajkályha volt, kattogott, megvártak. Semmiféle világítás nem volt, ültem ilyen szétült kagyló fotelekbe, 25-30 Nádudvari ember érdeklődő, és pontosan olyan élénk, érzékeny, klassz közönség volt, mint a Tudományos Akadémiái. Holott nyilván a diplomák száma nem volt annyi, mint az első. Hát ez csak a szöveg. Ez csak a szöveg. Ez egy nagyon fontos író, ha így hat. Tényleg sokat kaptam ettől.
Következő. Felajánlották neked a Pécsi Országos Színházi Találkozó, nem tudom mi a neve ennek a posztnak, ami nem úgy, hogy a posztnak,
Pécsi Országos Színházi Találkozó.
A posztnak, amit felajánlottak neked, hogy igazgató valami ilyesmi.
Igen.
Nem vállaltad el, de latolgattad azért, hogy mit csinálnál?
Egy percig se latolgattam. Ja, hogy mit csinálnék?
Igen, hát nem is tudom, mit lehetett ebben csinálni, az ember azt gondolta,
hogy... Ebben semmit nem lehet csinálni, és minden tiszteletem, ezt komolyan mondom a Márta Istváné, hogy ezt ő elvállalta, mert ambíciói vannak, valamiket akar. Én ugyanis azt gondolom, hogy ugye hát ez egy reprezentációs funkció. Én azért nem vállaltam el.
Tudod, mi volt az első döntése egyébként a Márta Istvánnak?
Nem.
A következő évi poszt válogatói csapatát kibővítette egy negyedik válogatóval,
aha,
aki a Magyar Nemzet színi kritikusa.
Aha.
Zárójel vissza, ennyit csak mondom.
Értem, értem, én ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam. Én...
Tehát nem vonzott, nem ambicionáltad hát, a dolgot
hát
egyáltalán.
Hát figyelj, ez csak teher. Hát először is attól fogva aggályos, a színházunk ott van, ugye? Én uh-huh. résztvevő akarok lenni, és nem igazgató. Kettő. Ha ennek egy fontos lépése lehet ennek a posztnak, az érdektelen, hogy kiválogat, ez egy állandó vita. Én mindig azt mondom, hogy nyugodtan válogassanak a kritikusok, mindig ugye a szakma sértett fele, joggal vagy jog nélkül döntsék el ők, sértett fele mindig azt, hogy ne a kritikusok, mert jó, akkor ne a kritikusok, mi is csak ők látják a legtöbb előadást, mindegy, akkor ne ők válogassanak. Valamelyest, ha az ember megnézi a 10 évet, azért valóban úgy van, hogy a fontos előadások nagy szórásban ott megjelennek. Hát, de valamelyik nem, valamelyik méltatlanul, de hát úgy nagyjából mégiscsak. Amitől ez fontos lehetne, az, hogy nemzetközivé válik, ami azt jelenti, nem holnapra, hanem nemzetközivé válik, tehát azt jelenti, hogy jelentős európai előadások, vagy akár nem európai előadások meghívást nyernek, és összevethetőek a mi színházi kultúránkkal, és azzal, hogy hol tartunk, vagy hogyan gondolkodunk. Ez egy komoly dolog volna. Ezt reménytelen várni. Erre nincs pénz. Még azt gondolom, hogy talán még kedv is volna hozzá, de pénz biztos nincs. Hát akkor mit csináljak én ott? Azon kívül, hogy akkor minden évben le kell menni, rengeteget kell nyilatkozni, ugyanazokat a mondatokat el kell mondani, amelyeket előző évben az ember elmondott, ismétlődő törvényszerű viták alanyává kell válni, és azt gondolom, hogy semmiképpen nem tudtam volna hasznosan működni, mert azt érzem benne hasznosnak, hogyha bővíteni lehetett volna, erre meg nem volt esély. Tehát ennyiben átgondoltam természetesen. Ez egy komoly dolog maga a poszt.
Következő a Színház és Filmművészeti Egyetem, aminek a fórumában olvastam egy olyan beírást, miszerint az a pletyka terjed, ez 2009-ben történt, hogy 2009-ben prózai osztályt Mácsai Pál indít a főiskolán, és ezt ott nagy örömmel fogadták, hogy nagyon jó lenne, ha így lenne. Volt szó arról valaha, hogy a főiskolán...
Engem fölkért a rektor, Aser Tamás, hogy indítsak egy osztályt, bele is írt a pályázatába, és én erre nemet mondtam, nagyon fájó szívvel. Tehát ezt sokkal komolyabban gondoltam át, mint a posztot. Nekem ehhez van kedvem, azt feltételezem, hogy még az is kiderülhet, hogy értek hozzá, az is kiderülhet, hogy nem. Nekünk volt egy mintánk a főiskolán, a Kerényi Imre, aki egy mániás ember, ezt tudjuk róla, és akkor épp a tanítás volt a mániája. És úgy tanított, hogy bejött délután 3-kor, és elment éjfélkor. És ezzel mi rengeteget kaptunk a növendékei, megtanultunk dolgozni. Na most közben mindig voltak ilyen legendás tanárok, akik 3 hetente egyszer bekukkantottak, mondtak egy olyan mondatot, hogy megvilágosodott minden, és távoztak. Hát ez persze mese, ilyen nincs. Munka van. Ez egy olyan felelősség, amit én nem tudok vállalni a színház mellett. Így is csúcsra vagyok járatva. Én nem győzném együtt. Arról nem beszélve, hogy van egy családom, akikről nagyon kevés szó esik, de hát nekem mégis roppant fontosak, és egyáltalán nem vagyok otthon soha. Tehát van egy pici baba lány, és van egy fiam, aki mindjárt 8 éves. Egyáltalán nem látom őket, soha. Tehát én vagyok az az apuka, aki reggel még alszik, amikor a gyerek elmegy iskolába, és mikor én hazamegyek, ő rég alszik. Tehát hétvégeken ilyen órák. Ha én egy főiskolai osztályt vállalnék, akkor egyáltalán nem tudnék otthon lenni. Tehát ebbe a fajta elfoglaltságban, amit nekem az én alkatommal az Örkény Színház jelent, semmiképp nem fér bele. Tehát eléggé elkeseredetten én erre nemet mondtam. Lett volna hozzá kedve.
Gondolom hasonló megfontolásból váltál le az ilyen színház szakmai...
Nem, sokkal könnyebb szívvel váltam le, mert a színház szakmai szervezetekben ugyanazokat a kérdéseket passzírozzuk az elmúlt 20 évben. Reménytelen, hogy ezek megoldódjanak, a magyar színi szakmában a szolidaritás árnyéka sincs meg, tehát nem lehet elérni fontos dolgokat, ennek ellenére elhivatott, odaadó emberek éjszakáikat továbbra is erre áldozzák. Minden tiszteletem az övék, reménytelen munkájukhoz sok sikert kívánok. Fontosan dolgokra kell az idő.
Hát a mi időnk az meg mostanra így nagyjából elfogyott. Az Köszönöm. Ahol hely van című műsor volt ez. Stuber Andrea vagyok, és Mácsai Pál volt a vendégem. Viszont hallásra!